Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! Ma reggeli vendégem Herman Róbert, aki sok szeretettel üdvözlök a stúdiónkban. Herman Róbert Széchenyi díjas történész, 2015 és 2023 között a Magyar Történelmi Társulat elnöke volt, és a Hadtörténeti Intézeti és Múzeumnak a munkatársa. Számos 1848-as forradalommal és szabadságharccal foglalkozó könyve és cikke jelent meg, közeledve a világosi fegyverletétel 175. évfordulójához. Beszélgetésünknek ez is adja apropóját, hiszen ennek egy kulcsfigurája volt a fegyverletételnek Görgei Artúr. Görgei Artúrról nagyon sokáig, még az elmúlt évtizedekben is, de az ő életében is nagyon negatív volt megítélése. Hát erről próbálunk most beszélni, hogy valójában milyen ember volt. Ő valóban a szabadságharcnak az elárulója volt, vagy nem? Első kérdésem akkor az is lenne, hogy ki is volt Görgei Artúr, mit lehet tudni az ő családi hátteréről?
Jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak. Görgei Artúr nagyon fiatalon került a honvédseregbe. Egy nagyon régi magyar nemesi családnak a leszármazotta, ugye a görgeiek valamikor a 13. században jelennek meg a Magyar Történelemnek a színpadán, és hát máig is ott vannak, tehát ugye a család az máig is él. Az az ág, amelyből Görgei Artúr származik, az viszonylag hamar elszegényedik. Az édesapja elvesz egy polgárlány, de odaadja a hozományt az egyik barátjának, és az meg eltűnik vele, és hát így nagyon sokat kellett a gyerekeknek nélkülözniük. Négyen voltak fiú testvérek, akik megérték a felnőttkort, és Artúr volt közülük a harmadik. 1832-ben lépett katonai pályára, egy császári királyi katonai műszaki középiskolába került Tulnba, és onnan pedig Bereg megyének az ajánlatára a magyar királyi nemesi testőrségbe. Itt leszolgált 5 évet, és utána pedig csapathoz vezényelték. Ez a 12. a nádor nevét viselő jászkunsági kiegészítésű huszárezred volt, amelynek mind a legénysége, mind pedig a tisztikarának a nagy része az alapvetően magyarokból állt.
Tulajdonképpen nem is katonai pályára akart készülni, hanem az édesapjának a nyomására, és hát végül is későbbiekben a haza iránti hivatottsága vonzotta vissza a katonasághoz, meg hát, ha jól tudom, azért, hogy az anyagi helyzete az ő életében is eléggé kilátástalan volt sokszor, tehát de ő gyakorlatilag nem katonának készült, hanem ott elkezdte, és utána pedig...
Hát utána ugye a Prágai Egyetemen folytatott kémiai tanulmányokat, és az ottani professzora, egy József Rettenbacher nevezett úr fantáziát látott benne, és megbízta ilyen szerves kémiai kutatásokkal, és a kókuszdió illóolajaival, illetve a Laurosz Learin abban való jelenlétéről írta magát ezt a dolgozatot, ami érdekes módon 1848-ban meg is jelent az Osztrák Tudományos Akadémiának a közleményeiben, de a tisztelet példányokat Görgei Artúr már csak a Klagenfurti számüzetében vehette át a turbulens események miatt. Ha már a pályaválasztásról esik szó, ő ugye mielőtt a császári hadseregbe került volna, ő papakaft lenni eredetileg, és hát a császári királyi hadseregnek a valóságával szembesülve is döntött úgy 1845-ben, hogy elhagyja a szolgálatot, és valami más polgári pályára lép.
Nek mi is volt az oka?
Hát egyrészt ugye elég perspektívátlan volt a dolog, hiszen nem volt háború. Tehát most már 1815, tehát 30 éve nem volt háború, és nagyon lelassultak a katonai karrierek a császári hadseregben is. És főleg, hogyha valakinek nem volt különösebb támogatása, vagy nem volt különösebben biztos az anyagi háttere, akkor elég pocsékul lehetett élni. Tehát mondjuk legalább egy századosi rangot meg kellett csípni ahhoz, hogy valaki viszonylag jól élhessen. Emellett Görgeinek volt egy menyasszonya, akit el akart venni feleségül, de ugye ez egy jelentős összegű kauciót, biztosítékot kellett volna letenni, ami egy ilyen nyugdíj alap volt. Gyakorlatilag előre kifizettették az özvegyi nyugdíjat a házasulandó katonákkal, hogyha valami történik az illetővel, akkor a kincstárnak ne kelljen az özvegyet eltartania. És Görgei ezt nem tudta kifizetni, ahhoz meg túlságosan büszke volt, hogy a menyasszonynak a családjával fizettesse ki.
Ez a házasság végül nem is jött össze?
Így van, nem jött össze. Ugye a Szai Friderikának hívták a hölgyet, és hát aztán szétmentek gyakorlatilag nem sokkal azután, hogy a Görgei kilépett a hadseregből, és Prágában ismerkedett meg egyébként Görgei a leendő feleségével, aki ilyen francia nevelőnő volt a professzorának, a Rettenbachernek a házában. Adél Obuennek hívták, ugye egy elzászi születésű francia hölgy volt, és hát 1848 tavaszán már a forradalom után házasodtak meg Prágában, és aztán úgy tértek az a Magyarországra, az ősi topolci birtokra, ami persze nem a sajátjára, hanem a nagynénének a birtokára, és hát...
Akkor volt neki egy nagyobb öröksége ez a topolcai birtok, és akkor ő, akkor tudott ő oda költözni?
Nem, igazából az volt, hogy a nagynénje hívta magához őket, tehát hogy telepedjenek le ott, és hogy akkor az Artúr az majd irányítja ottan a gazdaságot, de hát a nagynéni mindenbe beleszólt, és ezt az Artúr elég nehezen viselte, és amikor májusban meghirdették az első 10 honvédzászlóinak a szervezését, akkor emiatt is utazott Pestre, illetve abban reménykedett, hogy a Pesti Egyetemen kaphat a kémia tanszéken állást, de Eötvös József nem egészen tisztázott körülmények között, de nemet mondott neki, és hát így állt be 1848 júniusában a szerveződő honvédseregbe, ahol az 5. győri zászlóinak az állományába került századosi rangban, tehát egyen magasabb rangban, mint ahogy korábban a császári hadseregben szolgált.
Fontos itt megegyezni, hogy 48-ban, amikor ő belépett a hadseregbe, vagy visszalépett, akkor még századosként kezdte, és utána egy nagyon fényes és nagyon gyors, gyakorlatilag egy év alatt futott be katonai karriert, akkor ő belépett a hadseregbe, elég gyorsan Batthyány Lajos miniszterelnök, hát ha szabad ezt mondanom, bizalmi körébe be is került, és ott egy nagyon fontos feladatot is kapott.
Igen, hát ugye a honvédseregnek az egyik legnagyobb problémája az a fegyver és lőszerellátás volt, mert úgy Magyarországon 48 előtt nem folyt ipari méretekben sem fegyver, sem pedig lőszer, vagy általában hadi anyaggyártás, és kétfajta módon lehetett erről gondoskodni, külföldi vásárlásokkal, illetve a hazai gyártásnak a megszervezésével. És Görgeit azért küldték ki részint Prágába, részint pedig Bécsújhelyre, hogy ugye Prágában egy gyutacs és lőkupak gyártó céggel ez a kémiai gyújtású fegyvereknek az elsütéséhez kellettek ez a kis aprócska szerkentjük, hogy egy ilyen gyárnak a tulajdonosaival állapodja meg egy hasonló üzemnek a magyarországi létrehozásáról. Görgei be is nyújtott egy ezzel kapcsolatos tervet Batthyánynak, aki átküldte véleményezésre Kossuthnak, tudnélik, hogy tudja erre biztosítani a megfelelő pénzösszeget, és hát Kossuthnak ekkor kerül a látókörébe Görgei, és rá is írja a tervre, hogy ő ennek a költségvetési fedezetét állni fogja. Végül is a terv ebben a formában nem valósult meg, mert hogy annyira felgyorsultak az események, hogy hát 48 szeptemberétől ezt a ennek az üzemnek a megindítását egyszerűen nem lehetett már megszervezni, illetve a külföldi szállítások is október elejétől leálltak, meg hát akkor a Görgeinek már más dolga volt. De azért az kiderült, hogy egy ilyen nagyszabású, nagyon nagy kémiai és katonai szakértelmet igénylő gyártási folyamatot is képes tökéletesen átlátni. Tehát ez is mutatta, hogy nem csak egyszerű csapattisztként lehet őt alkalmazni. Ugye azt tegyük hozzá, hogy neki nagyon komplex volt a katonai kiképzése.
Mondhatjuk azt, hogy az ő katonai pályafutásának az elején jócskán tudta hasznosítani az ő vegyészi előtanulmányait is. Ekkor figyeltek rá föl először az ő katonai éreslátására, vagy volt még valamilyen más momentum?
Hát alapvetően ez az augusztusi külföldi tárgyalások, illetve az ezeknek alapján megszületett előterjesztés volt az, ami a kormányzatnak a figyelmét ráirányította, de ugye ebben az időszakban azért szokás volt, hogy ezeket a fiatal tiszteket minél nagyobb feladatokban próbálják meg kipróbálni, mert ugye az látszott, hogy a régi császári tisztikarnak a tagjai, azok nem feltétlenül megbízhatók, és ez a magyarázata annak, hogy például Batthyány rá, illetve egy volt huszártiszt társára, Ivánka Imrére bízza azt, hogy az önkéntes mozgó nemzetőrség kerületi táborainak a terveit dolgozzák ki. Ez már egy önálló megbízás volt, tehát ott ugye tizenvalahány megyéből kellett összeszedni, felszerelni, kiképezni, felfegyverezni az önkénteseket, ez nem feltétlenül jött össze minden tekintetben, tehát a Görgeiben nem volt eredményes, nem annyira maga miatt, hanem a parancsnokság, hogy az irányítása alá kerülő megyéknek a lassúsága, vagy a hanyagsága miatt, de aztán 48. szeptember végén már kap egy újabb önálló harctéri feladatot, ez a Csepel-szigetnek, illetve a kelet-dunántúli népfelkelésnek a parancsnoksága, és hát ott már egy Horvátországból betörő horvát, nagyjából 9000 főnyi hadoszlop ellen kell önálló hadműveletet vezetnie, meg kell akadályozni, hogy ezek fel tudják venni a kapcsolatot a Jelosics csapataival, és ennek során szeptember 29-én kerül a fogságába Zichy Ödön gróf, Fejér megyének a volt főispáni helytartója, akit hadbíróság elé állít a unoka testvérével, Zichy Pál kilépett vértes kapitánnyal együtt, és hát a hadbíróság megállapítja a náluk talált császári kiáltványok, Jelasistól származó menlevél és egyebek alapján, hogy a Zichy Ödön valószínűleg összejátszott az ellenséggel, és ezért halálra ítélik, és halálra ítéli a hadbíróság, és Görgei megerősíti az ítéletet, és ezt végre is hagyják szeptember 30-án.
Tehát egy nappal később.
Így van, Lórév községben a Csepel-szigetén, és hát ez mondjuk azért elég nagyot durran abban az időszakban, hiszen arisztokratákat nem nagyon szoktak felakasztani. Kossuth már korábban ismerte őt, tehát mondjuk itt az ő esetében nem ezt hívta fel a figyelmet, és hát aztán egy héttel később bekövetkezik az ozorai diadal, amikor ezt a bizonyos horvát mellékoszlopot Ozoránál sikerül fegyverletételre bírni, tehát itt nem csak a politikai elkötelezettsége, hanem a katonai szaktudása is fényesen bebizonyul.
Említettük többször Kossuth Lajost, hát nem csak az ő katonai pályafutása során, hanem majd későbbiekben is egy jelentős személyiség, aki az ő életét befolyásolja. Kossuth Lajossal többször volt neki nagyon komoly és éres összetűzése, ugyanakkor a tisztelet mind a két irányában megvolt.
Ugye ez egy nem nagyon hosszú, de ugyanakkor nagyon viharos kapcsolat volt. Kossuth az, aki 1848. november 1-én Görgeit nevezi ki a feldunai hadseregnek, a legfontosabb magyar hadseregnek a parancsnokává, és hát kicsit ilyen saját teremtményének tartja. Tehát ezért van az, hogy a többi tábornoknak több mindent megbocsát, ugye a Görgei esetében úgy van vele, hogy hát miután ő emelte fel a porból, ahogy később fogalmaz, ezért ugye jóval nagyobb engedelmességet vár el tőle. Egészen 48. december közepéig nincs olyan különösebb baj, de akkor megindul a császári főerőknek a támadása, és Kossuth szeretné, hogy legyenek sikerek, amikre nem nagyon van lehetőség. Görgei meg úgy látja, hogy a legfontosabb az, hogy a hadseregnek az épségét megőrizzék, mert hogyha most szembeszállnak nyílt csatában vagy ütközetben az ellenséggel, akkor az nem csak magának a hadseregnek a végét, hanem az egész önvédelmi háborúnak a végét jelentheti.
Közeledünk a világosi fegyverletétel időpontjához. Görgeit bízza meg a működő kormány a fegyverletételnek, hogy a részletét tárgyalják meg. Hát ez egy eléggé hálátlan feladat. Kormány nem mondott, és gyakorlatilag Görgei teljes hatalmat kap ebben az időpontban. Kossuth, mint tudjuk, elhagyja az országot. Görgei igyekszik ugyanakkor még, ahogy mondtad is, hogy az oroszok a különböző hát ilyen háttértárgyalásokat folytatni, és hát próbál olyan megállapodásokat kötni az orosz cárral, ami Magyarországnak egy kicsit jobb politikai helyzetet biztosít, de hát ugye ez nagyon gyorsan kiderül, hogy a cár semmiféle belpolitikai csatározásban vagy tárgyalásokban nem hajlandó, hanem a feltétlen fegyverletétel mellett van.
A dolog onnan indult ki, hogy még a felvidéki júliusi hadjárat során Görgeit két alkalommal is megkeresték az oroszok. Az egyik az egy ilyen magánakció volt két orosz tiszt, illetve a közvetlen parancsnokuk részéről, ami mögött persze semmifajta orosz kormányzati felhatalmazás nem volt. A másik az komolyabbnak látszott, ez a Theodor Rüdigernek, az egyik orosz hadtest parancsnoknak a levele volt Görgeihez, aki hát a Váci csatát követően elismerését fejezte ki az ottani katonai teljesítménye miatt, és hát felajánlotta, hogy a megbékélés érdekében lépjenek érintkezésbe. Igazából az oroszok részéről már akkor egyértelmű volt, hogy ők feltétel nélküli fegyverletételben gondolkodnak. Ugyanakkor Görgei úgy látta, hogy hát minden esetőséget ki kell használni, és továbbította a kormánynak ezeknek a tárgyalásoknak az anyagát, ott meg hát fellelkesedtek, hogy hát ha lehet valamit kihozni ebből a helyzetből, és hát az ajánlat született végül, hogy ha az orosz cár hajlandó garantálni Magyarországnak a 48 áprilisi törvényeket, akkor a magyarok azok elfogadják uralkodónak akár a cárt, akár a vejét, akár a, én nem tudom, a fiát, vagy az öcsét, vagy a bátyját. De orosz részről erről szó nem volt, tehát a cár kimondottan megtiltotta a tárgyalásokat, és hát ugye Paszkevics herceg is közölte már augusztus 9-én a döntő temesvári csatának a napján annak az eredményéről, mit sem tudva, hogy ők nem tárgyalni jöttek Magyarországra, hanem harcolni, feltétel nélküli magadást elfogadnak, de semmifajta más nem jöhet szóba. Ugye szegény Görgeinek az volt a tragédiája, hogy amikor átadják neki a hatalmat, akkor ez a válasz még nem érkezik meg. Tehát Kossuth is, meg a miniszterek többsége is abban reménykedett, hogy a Görgei, mint egy intakt hadsereg élén álló katona, az valamit el tud élni a másik hadsereggel szemben, és pár órával azután, hogy ők elhagyják Aradot, ugye Kossuth megindul Orsova felé, meg hát a többiek is. Utána jön meg az orosz táborból Pöltenberg tábornok, illetve Benicki Lajos alezredes ezzel az üzenettel. Tehát ugye vagy az van, hogy megpróbálnak áttörni törökföldre, vagy megadják magukat az osztrákoknak, vagy megsemmisítik a hadsereget, vagy ugye marad végül az oroszok előtti fegyverletétel. És hát a kormány egyébként augusztus 10-én már hozott egy olyan minisztertanácsi határozatot, hogy ha az oroszok nem tárgyalnak, nem közvetítenek és elveszítenék a döntő csatát, akkor inkább az oroszok előtt kell kapitulálni, mint az osztrákok előtt. Voltak éppen ez a helyzet következik be, tehát amikor a Görgei által Aradon összehívott haditanács dönt a fegyverletétel mellett, akkor semmi más nem tesz, mint ezt a minisztertanácsi határozatot erősíti meg, és ezt hagyják aztán végre augusztus 13-án. Azt egyébként mindig el szoktam mondani, hogy nem világosnál volt a fegyverletétel, hanem szőlősnél. Világosról csak elindultak letenni a fegyvert.
Hát ugye megtörtént akkor a fegyverletétel, Görgeit letartóztatják, később Klagenfurtban száműzik. Hát végül is az ő áruló mi volt, tehát ugye az alapját az adta, hogy ő megmenekült, ugye még első Miklós cár személyesen járt közben azért, hogy ő amnestiát kapjon, viszont az összes tisztársa hát általában vesztőpadon végezte. Ugyanakkor arról meg kevesebbet beszélünk, hogy Görgei rengeteget tett azért, hogy a tisztársai megmeneküljenek. Kossuth emigrált Magyarországból, és innentől fogva, ha elmérgesedhet egy kapcsolat, akkor még jobban elmérgesedett az ő különböző írásaiban. Görgeit személyesen tette meg felelőssé a 48-as forradalom leverésért, sőt, ezen túlmenve még árulónak is nevezte őt.
Ugyan nagyon érdekes, hogy a közvélemény manapság is általában Kossuthnak tulajdonítja az árulási vádat. Holott ez egyáltalán nem igaz ebben a formában. Tudnélik, az árulási vád az egy időben keletkezik az emigrációban, és egy időben keletkezik itthon. És az itthoni árulási vádnak a virulenciáját és az egész erősségét általad már említett aradi kivégzések okozzák. Első Miklós cár azt gondolta, hogy ha a Görgei kegyelmet kap, akkor nyilván az alárendeltjeit sem fogják súlyosabban büntetni, mert hogy Görgei a legbűnösebb valamennyi lázadó katona közül. Hát az osztrákok meg nem így gondolták, tehát ők úgy gondolták, hogy azokkal fognak végezni, akik a kezükre kerülnek, és ha Márkos utat meg Görgeit nem tudják egymás mellé akasztani Aradon, akkor azokkal fognak végezni, akikkel ezt ténylegesen megtehetik. Nagyon érdekes, hogy 49 őszén egyébként nem Görgei az egyetlen jelölt az áruló pozíciójára, tehát a kéziratos versekben előkerül ez a vád Vécsei Károllyal szemben, aki tudjuk, hogy október 6-án utolsóként lépett a Bitófa alá, de még Damjanics Jánossal kapcsolatban is név nélkül Bajza Józsefnek az egyik költeményében. Az emigrációban meg Klapka Györgyöt árulózzák, mert hogy a bajtársak egy része úgy gondolja, hogy túlságosan olcsón adta fel a komáromi erődöt, tehát hogy sokkal többet ki lehetett volna hozni abból a pozícióból. Abban viszont Kossuthnak kétségkívül nagyon komoly és súlyos szerepe és felelőssége van, hogy a placon végül is az árulók közül egyedül Görgei marad. Tehát az a szeptember 12-én Vidinben írott diplomáciai körlevél, ami az év végén jut el nyugatra, és hát aztán ott megjelenik németül, megjelenik olaszul, utána hazakerül a német szöveg, azt visszafordítják magyarra. Ez ugye olyan koncentrátuma volt a vádaknak, illetve hát a Kossuth hihetetlen személyes tekintélye miatt akkor a hitelességgel, vagy a hitelességnek akkora látszatával rendelkezett, hogy ezzel szemben nagyon nehéz volt bármit tenni. Annál is inkább meg Görgei nyilvánosan nem nagyon tudta védeni magát, ugye internálva volt Klagenfurtba, másrészt meg a közvélemény különösebben nem is volt kíváncsi a védekezésére. De az azért nagyon érdekes, hogy megírja az emigrációban az emlékiratait, és hát alig, hogy megjelennek Lipcsében ezek az emlékiratok, azonnal betiltják a Habsburg birodalom egész területén.
Kiegyezés után őt valamennyire rehabilitálták. Ugyanakkor hát mondhatjuk, hogy a két világháború közöttre már a Görgeinek a személye az úgy, ahogy tisztázódott. Érdekes módon aztán a második világháborút követően megint egy negatív kép alakult ki irányítottan Görgeiről.
Konkrét napi politikai okai voltak, tehát ahogy a szovjet koncepciós pereknél az egyik célcsoport az a cári hadseregből átkerült tisztek, magasra jutott tiszteknek a csoportja volt. Magyar honvédségben, majd pedig a magyar néphadseregben is, hát kezdet-kezdetén azért volt magyar királyi honvédtisztek képezték, akik ilyen-olyan okokból mondjuk 44 előtt már elhagyták a hadsereget, viszont kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy úgymond a beépített ellenség szerepét játsszák el ezekben a perekben, és itt pedig a történeti háttérhez, háttérnek a megteremtéséhez Görgeinek az alakja nagyon jó jött. És még csak nem is abban a státuszban, amiben mondjuk 1867 után a függetlenségi történetírásban volt, ahol azért legalább a képességei egy részét elismerték, hanem itt ez a tehetségtelen akarnok, aki hát anyagi haszonszerzésből, osztálykötöttségeiből és hasonlókból következően elárulja az ügyet. Ténylegesen ez persze nem sikerült bizonyítani, tehát tegyük hozzá, hogy a marxista történetírás az nagyon izmozott azon, hogy hát találjanak valami olyat, amiből egyértelműen kiderül, hogy a Görgei az elárulta az ügyet, és hát hiába nézték át a hazakerült hadműveleti iratanyagot, vagy a Kossuth-tal folytatott levelezést, vagy akár a császári királyi hadseregnek az iratanyagát, hát semmi olyan nem jött elő, ami azt bizonyította volna, hogy a Görgei tudatosan kárt tett volna a szabadságharc ügyének. Hát aztán ezt megspékelték ezzel a szokásos marxista vörösszínű csokoládé szósszal, tehát hogy Görgei az a megalkuvó köznemességet képviselte a honvédseregben, és hát ugye emiatt is alkalmatlan volt a pozíciójának a betöltésére. Aztán ez a 60-as évektől kezdett finomodni, tehát akkor már a magának az árulásnak a vágya az csak az itt maradt fundamentalisták részéről hangzott el. A tényleges rehabilitációra, vagy arra, hogy a személyiségét úgymond a tények alapján értékeljék, hát erre bizony egészen a 70-es évek végéig, 80-as évek közepéig kellett várni.
Görgei matuzsálemi kort megért, 98 éves korában hunyt el. Gyakorlatilag az ő életpályája az egy évet ölelt föl. Hát nyilván ez alatt követett el hibákat is, mint ahogy mondtad is, de ugyanakkor fényes katonai sikereket is elért, és nagy valószínűség szerint a szabadságharc is lehet, hogy hamarabb érte volna a véget, hogyha nem hozza meg a megfelelő döntéseket. Gyakorlatilag az élete végéig ott volt a homlokán a áruló bélyeg. Ezt nyilván nagyon nehéz, de nagyon-nagyon erős lelkületű embernek, meg idegzetű embernek kell lenni ahhoz, hogy ezt elviselje, és ő nagyon nagy alázattal viselte. Utolsó pillanatig ugyanakkor emelt fővel tudott járni.
Igen, hát ugye Görgei egy nagyon, nagyon erőteljes személyiség volt, nagyon világos és tiszta értékrenddel, és amikor szembesítették azzal, hogy de hát, hogy miért nem védekezik jobban, vagy miért nem próbálja meg visszanyerni jobban a becsületét, akkor valami olyat mondott, hogy hát, hogyha a nemzetnek arra van szüksége a saját öntudatának a megőrzéséhez, hogy nem az ellenséges túlerővel le bennünket, hanem ugye volt egy esetleges tényező az ő árulása, hát akkor a nemzetnek mindig igaza van az egyes személlyel szemben, és hát akkor legyen így. Ugyanakkor azt mindenképpen érdemes szerintem hangsúlyozni, hogy Görgei például az élete végén Kossuthnak is megbocsátott. Na most, hogyha az általános értékelését akarjuk nézni, akkor azért az fontos hangsúlyozni, hogy a szabadságharcnak a legeredményesebb katonájáról van szó. Ugye 11 nagy csatát vívtak a szabadságharcban, most a kisebb ütközeteket nem számítva, a 11-ből 5-öt nyertünk meg mi, és az 5-ből pedig 4 olyan volt, amelyben Görgei volt a fővezér. És az általa vívott csaták közül pedig csak egy volt olyan, amit elveszített. Tehát ahol egyértelmű volt, hogy ott kudarccal ért véget a dolog. Ugye szokták Napóleonhoz hasonlítani. Hát azért a Napóleon pályájában, hogy is mondjam, egy év volt az mondjuk, amikor Toulontól eljutott a vendémieri royalista felkelésnek a leveréséig. És ugye Görgei ez alatt egy ilyen csillogó karriert futott be. Most nem akarom azt mondani, hogy akkor azért volt, mint Napóleon, csak ugye mások a dimenziók, meg más volt a háttér maga is, tehát ott azért egy nagy nemzet, nagy hadsereggel, nagy hagyományokkal, egyebekkel, itt egy frissen, kevesebb, mint egy év alatt megszervezett hadsereggel kellett ekkora teljesítményt elérni, és erre szerintem jobban lehetünk büszkék.
Hírek.